Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén a 341. dicséret első versét. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy húsvét mindkét napján látható lesz az úrvacsorás istentiszteletünk a gyülekezet Facebook oldalán. Húsvét vasárnap 9 órától online alkalmon vehetnek részt gyermekeink, a Google Hangouts alkalmazás segítségével. Aki igényli ezt, kérjük az én e-mail címemen, minél hamarabb jelezze ezt. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 749. ének éneklésével. Halld meg bűnös ember, Jézus szeret. Meg Isten igéjét, a nagypénteki történetet, Márk evangélium a 15. fejezetéből. A katonák pedig elvitték őt, Jézus, a palota belsejébe, ahol a helytartóság van, és összehívták az egész csapatot. Bíborba öltöztették, tövisből pont koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték, üdvözl légy zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, megköbdösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, majd kivitték, hogy megfeszítsék. És egy éppen arra menőt, aki a mezőről jött, egy bizonyos cirénei Simon, Alexander és Rufus apját, arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. A Golgota nevű helyre vitték őt, amely megmagyarázva azt jelenti koponya hely. És mirhás bort adtak neki inni, de ő nem fogadta el. Majd keresztre feszítették, megosztoztak ruháin, sorsvetéssel döntve el, hogy ki mit kapjon. 3 óra volt, amikor megfeszítették. Elítéléseinek oka pedig így volt föléje írva, a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. Így teljesedett be az írás, amely azt mondta, és a bűnösök közé számlálták. Az arra menők pedig fejüket csóválva szidalmazták őt, és ezt mondták, hé, te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt fölépített, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen csúfolódtak a főpapok is egymás között az írástudókkal együtt, és ezt mondták, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Isten királya, szálljon le most a keresztről, hadd lássuk és higgyünk. Azok is szidalmazták, akiket vele feszítettek meg. Amikor 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. Jézus 9 órakor hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, lámá sabaktáni, amely azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Némelyek az ott állók közül, akik ezt hallották, azt mondták, íme Illést hívja. Egy ember pedig elszaladt egy szivacsot megtöltött ecettel, azt nátszára tűzve inni adott neki, és ezt mondta, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt. Jézus pedig hangos kiáltással kilehelte lelkét. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és gyümölcsök teremhessen bennünk ezen a mai napon is. Most ezt kérjük imádságban a mindenható Istentől. Istenünk, csak megrendült szívvel állhatunk itt, amikor emlékezünk arra, hogy Jézus Krisztusban mit vállaltál magadra, és mit tettél meg, mit hajtottál végre értünk bűnösökért. Köszönjük a megváltó szeretetedet. Köszönjük, hogy a megrendült szívvel sem gyászolunk. Köszönjük, hogy mindez a te győzelmedet hirdeti. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy feltámadtál húsvét hajnalán. Köszönjük, hogy tudhatjuk tapasztalatból, hogy ma is élsz. Köszönjük, hogy a szívünkben is élhetsz és munkálkodhatsz. Kérünk téged erre most is, hogy amikor arra emlékezünk, hogy mit tettél értünk, akkor nyissuk meg előtted szívünket, és engedjünk munkálkodni benne az ige és a szent lelked segítségével. Kérünk, légy a mai Isten tisztelten velünk, áld meg az igét szívünkben és az úrvacsorát is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, a megkezdett 341. dicséret, 2. és 3. versét énekelve.
Yeah.
Hallgassuk meg a mai igehirdetés alapjaként Pál apostol Efézusiakhoz írt levele második fejezetének a második versét. Jártatok egykor e világnak megfelelően a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Sorra vesszük az Efézusi levél igéit, és a második fejezet második versénél tartunk, amikor az apostol felsorolja a régi élet jellemzőit. A múlt alkalommal láttuk már, hogy a világgal való járás, a világ szerint élés volt az egyik jellemző. A másik jellemző, amit most sorra veszünk, az apostollal, a sátán uralma. Az uralom, hogy ki uralkodik, ez nagy kérdés ebben a világban. Az én gyerekkoromban nagyon sokan voltak, akik úgymond hittek Istenben, de a pártitkától jobban féltek, ezért nem mertek eljönni templomba, nem merték megkereszteltetni a gyermekeiket, és így tovább. De ez azt tükrözte, azt tükrözi ma is, hogyha bárkitől, bármitől jobban félünk, mint Istentől, hogy Isten nem uralkodik, és az ő hatalma túl kicsi. Tulajdonképpen, aki jobban fél bármi mástól, mint Istentől, azon az ki van szolgáltatva a sátánnak? Az a sátán hatalmát dicsőíti akaratlanul is, azon a sátán megmutatja, hogy mi mindenre képes. Így csúfolta meg azokat az embereket is, akik féltek annak idején. Nagypéntek van. Fölolvastam a nagypénteki történetet, és ez nem véletlen. Ehhez az igéhez nagyon illik ez a történet. Nagypénteken mutatkozik meg az igazi különbség a sátán hatalma és az Isten hatalma között. Mi nem véletlenül tanulunk, lelkészek, görögül, héberül, az eredeti nyelveken. Most szeretnék valamit megosztani ismét a testvérekkel ebből. Az Új Szövetségben görög nyelven két alapvető kifejezés van a hatalom kifejezésére, és ez a kettő, mind a kettő egy furcsa igéből származik, amely a magyarban inkább főnév vagy melléknév. Az egyik hatalom szó a szabad szóból származik. Tehát azt fejezi ki, hogy akinek hatalma van, annak szabad sok mindent megtenni, meg van engedve. Nem fognak az orrára koppintani, rögtön legalábbis. A másik kifejezés pedig abból az igéből származik, amit a magyarban úgy mondjuk, hogy képes valamire. Hatalma van, mert képes valamit megtenni. És úgy tűnik, hogy az Új Szövetség ezt a két szót különböző helyen, különböző alkalmakkor használja, megkülönböztetve a két jelentést. Amikor a sátán hatalmáról van szó, vagy amikor a előjárók, a világi vezetők hatalmáról van szó, akkor a szabad szóval fejezi ki az új szövetség. Tehát, hogy nekik meg van engedve, hogy hatalmuk legyen. Tehetnek dolgokat. Ilyen értelemben van hatalmuk. De amikor az Isten hatalmáról van szó, például a mi atyánk végén, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor nem ez a szó szerepel, hanem a képesség szava. És amikor Jézus Krisztus teszi a csodákat hatalommal, és maguk a csodák neve is sokszor az, hogy hatalom, hatalom megnyilvánulás, akkor megint csak a másik szót használja az új szövetség, hogy ő képes, meg tudja tenni. Tehát hatalma van. Ha megnézzük a nagypénteki történetet, a keresztrefeszítés történetét, akkor azt látjuk, hogy igen, ahogy ebben a világban látjuk, itt ezen a földön nagyon sok mindent meg lehet tenni. Gázkamrába lehet hurcolni egy egész népet. Ki lehet semmizni egy paraszti társadalmat. Spekulációkkal tönkre lehet tenni országoknak a gazdaságát. És kicsiben ugyanúgy családi környezetben is meg lehet tenni nagyon sok mindent. Nagypénteken is ezt látjuk. Az Isten fia itt van köztünk, és igen, meg lehetett tenni vele. Sok minden, nagyon borzasztó dolgokat, amiket hallottunk. Arcába csapni, leköbdösni, tövissel koronázni, szögeket verni a kezébe, lábába, gúnyolódni rajta, és megölni. Igen, ezen a világon meg lehet tenni szabad, legalábbis most, sok mindent megtenni. De nem ez az igazi hatalom. Ez valami másfajta hatalom, ez kevés. Ezen az egész képen átragyog, átsüt egy csodálatos isteni hatalom, amelyik tulajdonképpen a sátáni hatalmat is csak eszközül használja, hogy megmutassa a hatalmát. Mert ahhoz a hatalomhoz, amit Jézus Krisztus mutat be, ahhoz egészen más kell, nem egy szabadság, hogy igen, én ezt is megtehetem, igen, én táncolhatok, vigadhatok, mikor mások bajba vannak, vagy élhetem világomat, nem törődve a többiekkel. Ez a szabad hatalma, a sátáni hatalom, de Jézus hatalma a képességnek a hatalma, hogy tudok akkor is hűséges maradni Istenhez. Amikor minden másról beszél, tudok akkor is békességben lenni, amikor körülöttem mindenki gúnyolódik. Tudok akkor is megmaradni a szeretetben, és szeretettel fordulni a velem együtt kivégzetthez akár, amikor a legnagyobb fájdalmak között vagyok. Ez valami sokkal több, sokkal nagyobb hatalom. És nekünk is ez a feladatunk ebben a világban, hogy ne a sátáni hatalommal éljünk, hogy ezt is szabad, ezt is meg tudom tenni, azt is megtehetem, hanem az isteni hatalmat mutassam meg, hogy ebben a világban, ahol talán mindenki úgy látszik, hogy másképp gondolkozik és tesz, mint ahogy kellene, én tudok Istenben bízni. Én tudok tőle segítséget nyerni. Én tudok az ő szeretetében bízni és abból élni. A legnagyobb nyomorúságok és nehézségek között is. Hadd hívjam föl még három mozzanatra ebben a rövid ige szakaszban, ebben a mondatban. Jártatok a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Levegőbeli és ama lélek szerint, ez két hasonló szó, mert a levegő, ha mozog, akkor szél, és a lélek szó pedig pontosan ezt jelenti, a mozgó levegőt, a szelet. Az a hatalmasság, az a sátáni hatalmasság, az a levegőbeli hatalmasság, és a mozgó levegő munkájához hasonló az ő munkálkodása, lelki munkát végez. Mit jelent ez? Azt gondolom, azt jelenti, hogy a fizikai dolgok, a tények, ha szerint élünk, akkor azok az Isten akaratát munkálják a szívünkbe. Mire gondolok itt? Voltak, akik Jézus keresztje alatt is sírtak. Irgalmasság cselekedetére fakadtak önkéntelenül. Miért? Mert önmagában a fizikai dolog, a szenvedés látványa erre indítja az embert szomorúságra és segítségre. Szánalomra. És ez az Isten szerint való. Természetesen az isteni hatalom az sokkal többet hív elő az emberből, mint ez a természetes dolog, de a sátán hatalma, uralma valahol a kettő között van. Talán úgy mondhatom, hogy az ideológiákban, amik valahol felül emelik az embereket a tényeken, a fizikai tapasztalatokon, és sokszor szembefordítják azzal, és kifacsarják azt. Valamilyen hiedelem miatt én megengedem magamnak és neked is, hogy bizonyos szenvedésekben ne légy együttérző, hanem gúnyolódj, hanem tégy úgy, mintha csak egy légy halt volna meg. Hallgatom a rádióban a 100 évvel ezelőtt történtekről szóló történelmi műsort, miben elmondják, hogy igen, a tanácsköztársaság alatt azok az emberek, akik akkor garázdálkodtak, így foglalkoztak az emberi élettel. mert egy ideológia munkált a fejükben. És hát ez ateista ideológia volt, de a legtöbb ideológia vallásos, de ugyanolyan kártékony. Ha gondolunk a keresztes háborúkra, az inkvizícióra, vagy nagyon sok mindenre gondolhatunk. A sátán ezt használja föl a fejünkben, hogy gyártsunk olyan eszméket, ami miatt az a másik nem egyszerűen embertársam, hanem olyan valaki, akit nyugodtan gyűlölhetek, akinek nyugodtan okozhatok fájdalmat. Az ideológiáknak ilyen titokzatos életük van és befolyásuk, levegő és szél, és éppen ezért ezt kerülnünk kell. Szinte azt lehet mondani, hogy szabadoknak kell lennünk a vallásos ideológiáktól. Szinte azt lehet mondani, hogy sokszor azokkal a jószándékú ateistákkal tudunk összefogni, akik azt mondják, hogy a fizikai természetes dolgok szerint élünk, és abban nem lehet helye gyűlölködésnek, fásultságnak, érzéketlenségnek a másik szenvedése iránt. Bárcsak lennénk szabadok és mentesek minden ideológiától. Ezek a zsidók azért ölték meg a messiásukat, mert az Ószövetségre alapuló ideológiával volt tele a fejük. Ennyire komoly és nehéz ez a dolog. Legyünk mentesek az ideológiáktól, az Isten szent lelke befolyása az egy egészen más dolog, mint a levegőbeli hatalmasság és az ő lelke befolyása. A másik dolog, hogy ezt mondja az ige, hogy jártatok a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. Ez meglepő, mert aki Isten nélkül él, azt gondolja, hogy ő szabad. Igen. Sok mindenben szabadok vagyunk. De csak úgy, mint egy fejedelemnek az alattvalói. A levegőbeli hatalmasság alávetettjei vagyunk Isten nélkül. Gyártjuk az ideológiákat, hogy kit miért szabad gyűlölni, kinek miért nem szabad visszaköszönni, kit miért lehet megvetni. Igen. Fejedelmünk van akkor is, amikor nem vagyunk alávetve a mindenható Istennek tudatosan. De ez a fejedelem csak szabadságot kapott, képességet nem. Tehát ez az, amit Jézus Krisztus így mond, hogy ő embergyilkos volt. Bármit megtehet veled, úgy annyira, hogy tönkre tegye az életedet. Hogy elsötítse a gondolataidat, hogy kísértéseket adjon, de képessége nincs, hogy megbocsásson, hogy szeretetet adjon, hogy megváltoztasson, hogy átformálja az életedet, hogy erőt adjon a normális és Isten dicsőítő élete, nincs képessége semmi, ami kellene, amitől boldog lehetne az élete. És végül még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Jártatok a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Erre én is csak most figyeltem föl, hogy kik azok az engedetlenség fiai, akikben azt mondja Pál, hogy most munkálkodik a sátán. Nyilvánvalóan azok a zsidók, akik nem fogadták el Jézus Krisztust. Nem a pogányokra gondol, hogy az engedetlenség fiai. Nyilván valamennyire ezt kifejti a római levélben, hogy mindenki engedetlen, mert a pogányok is tudnak valamit az Isten hatalmáról, de csak nagyon keveset, egy piciny dolgot, de annak engedetlenek. De akik sokat tudnak az Istenről, azok a vallásos emberek. Mondhatom úgy, hogy a templomba járó emberek. A Biblia olvasó emberek. Mi vagyunk azok, akik sokat tudunk az Istenről. Ez úgy működik, hogyha nem élünk aszerint, amit tudunk, akkor az engedetlenség fiai vagyunk, és akkor elkezdünk ideológiákat gyártani, hogy kikre haragudjunk, hogy kiktől különüljünk el, hogy kik nem érdemlik meg, hogy velük foglalkozzunk, milyen áldozatot nem kell hozzunk, és mi csak várjuk, hogy majd Jézus Krisztus eljöjjön, és megváltson minket, és a többieket hagyja a hitetlenségükbe. Az engedetlenség fiai, azok mi lehetünk egyedül. Vigyázzunk, mert a sátán bennünk tud nagyon-nagyon munkálkodni. A templomban járó emberek példák minden ember előtt. Ez így van. Hivatkoznak is rá, hogy ó, az, hogy káromkodik, ó, az, hogy beszél otthon, és hogy viselkedik a családjával, és így tovább. Pedig az templomba jár. Ebből leszűri minden ember, hogy milyen komoly az Istenben való hit, és mit engedhet meg magának, és mit nem. Legyünk az engedelmesség fiai. Ezért halt meg Jézus Krisztus, hogy megtisztítson minket, hogy megmutassa a szeretetét, hogy belénk ültesse, belénk árassza is. Egy új élet lehetőségét adja nekünk, szüntelenül, újra meg újra, napról napra. Ragaszkodjunk hozzá a békesség fejedelméhez. Hát ő az igazi fejedelem, aki nem csak szabadságot kapott, hanem képességet is ahhoz, hogy minket eljuttasson a boldogságra, megváltson és üdvözítsen is. Ezt a képességét mutatta meg maga teljes formájában ott a kereszten, amikor odaadta áldozatul az életét a mi megváltásunkra. Ezt ünnepeljük az úrvacsorában is. Ámen. Készüljünk az úrvacsorához a 345. énekünk éneklésével. Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs sehol a földi határon, ott előtt.
Hallgassuk meg, hogyan adta nekünk az úrvacsorát, Jézus Krisztus, az utolsó vacsorát. A Korintusi első levél 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, mondja Pál apostol, amit néktek előtökbe is adta, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtörekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, ezt mondván, e pohár, am az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most csendesedjünk el, és ki önmagában készüljön a szent asztalhoz, megbánva, megvalva bűneinket, megköszönve az áldozatot, amit Jézus Krisztus hozott értünk, kérve az Isten megtisztítását és segítségét az új élethez. Majd most is közösen fogjuk befejezni az egyéni imádságot az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Most valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint kérdéseket teszek fel, melyre meggyőződésünk szerint feleljünk hallható szóval. Hiszed-e azt, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtad, bűneidben vesztél volna el. Hiszem és vallom. Hiszed-e azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Végül ígéred-e, fogadod-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életedet az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltott, az ő dicsőségére élsz. Ígérem és fogadom. Most pedig, mint az én Uram, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak Jézus Krisztus érdeméért ajándékul. Amen. Most pedig jöjjünk ide, nem mozgó formában, hiszen kevesen vagyunk, hanem csak ide állunk az Úr asztalához. Énekelünk az úrvacsoraosztás alatt a 715. éneket, a keresztfához megyek. Kedves testvéreim, így adta nekünk az úrvacsorát Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával, így élhettek vele a tanítványok, hitvalló őseink, nagyszüleink, szüleink és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával buzdítalak titeket a keresztény életre. Kérlek azért titeket, Atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Adjunk hálát Istennek, és kérjük segítségét az életünkhöz imádságba. Áldunk és dicsőítünk téged, Jézus Krisztus! Felfogni sem tudjuk, nem, hogy kifejezni mindazt, amit értünk, vállaltál és megtettél. És köszönjük, hogy most eljöttél hozzánk az úrvacsorában. Köszönjük, hogy most eljöttél szent lelkeddel az ige hirdetésben. Köszönjük, hogy formálsz minket, hogy szólsz hozzánk. Kérlek, segíts, hogy ne legyünk engedetlenek mindannak, amire te indítasz minket, ahogyan át akarsz alakítani belülről. Kérünk téged, hogy hadd látszódjék meg az életünkön, hogy hozzád tartozunk, hozzád, akinek hatalma van minket Isten gyermekeivé tenni. Kérünk, segíts, hogy az életünkön láthatóvá legyen a te kegyelmed napról napra. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Ámen. Befejezésül a megkezdett dicséretet folytassuk és fejezzük be. A 341. dicséretet a 4. versétől énekeljük. Itt állok, ó, neves meg a gyötrelmek helyét.